Kegyelem, irgalom és békesség adassék nekünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 61. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 61. Zsoltárunk első verse így kezdődik: kiáltásom, halld meg, Isten! És a megkezdett Zsoltárnak, a 61. Zsoltárnak énekeljük második, harmadik és negyedik verseit. A második vers így kezdődik: védj fel engemet kőszára. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyeljünk hitvallásunk tanítására, amely a Heidelbergi KT 39. húrnapjából szól hozzánk. A téma a 10 parancsolat, azon belül is az 5. parancsolat, amely így hangzik: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Mit kíván Isten az ötödik parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennemű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom a gyülekezet előtt. Isten igéjét Mózes első könyvének 45. fejezetéből, a 45. fejezet első 15 verséből, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: én vagyok József, éle még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: ezt üzeni fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz! Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének, Benyáminnak a nyakába borult és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele testvérei. Azután fölmentek Egyiptomból, és megérkeztek Kánaán földjére apjukhoz, Jákobhoz. Megmondták neki, hogy József még él, és egész Egyiptom fölött uralkodik. De Jákob szíve hideg maradt, nem hitt nekik. Elbeszélték hát neki mindazt, amit nekik József beszélt. És amikor látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy őt elvigyék, fölélénkült apjuknak, Jákobnak a lelke. És ezt mondta Izrael: ennyi elég. Csak hogy él még József a fiam, megyek, hogy meglássam őt, mielőtt meghalok. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük mindannyian személyesen bennünket kereső üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Arra van szükségünk, mennyei édesatyánk, ahogyan énekeltük is, hogy fölvegyél bennünket kőszára, kősziklára, önmagadra, mert ott van biztonságban a mi életünk, ott vagyunk biztonságban jelenünkben és jövőnkben egyaránt. Hadd kérjük ezt a te kegyelmedet ezen a mai vasárnapon és mai alkalmon is, hogy ragyogtasd föl önmagadat előttünk, hogy a mi szívünkben megszülethessen és megerősödhessen a bizalom, a hit, a hozzád való tartozás tudata, a neked való elkötelezettség. Könyörülj meg rajtunk, hogy félretéve mindazt, amivel idejöttünk, hadd tudjunk most onnan, abból az állapotból, amibe vagyunk éppen föltekinteni tereád. Hálánkból, örömünkből, bánatunkból, gyászunkból, keservünkből vonn magadra a mi tekintetünket, és engedd, hogy miközben téged szemlélünk, hadd bízzuk magunkat mindenestől fogva tereád. Köszönjük te neked, hogy oly sokszor áldottál már meg ezen a helyen bennünket, és köszönjük, hogy ez a te áldásod hitünk, meggyőződésünk szerint most is készen van. Adjad, hogy igéden és a megterített asztal jegyein keresztül élő és igaz találkozásunk lehessen te veled. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és a 372. számú dicséretünk első versét énekelve készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 372. számú dicséretünk első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akkor Atyát.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyvének 49. valamint 50. fejezetéből olvasom. A 49. fejezet utolsó versét, majd az 50. fejezet 15. versétől a 22. versig terjedő szakaszt, a jelölt helyen ezeket találjuk megírva. Amikor befejezte Jákob a fiainak szóló parancsolatokat, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt, és elődei mellé került. Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizet nekünk mindazért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreit hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei,
Leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most tehát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának háza népe. 110 esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József. Kedves testvéreim, a mostani órában még mindig Józseffel foglalkozunk, főként azért, mert noha nagy léptekben kísérjük vasárnapról vasárnapra az ő életének történéseit, újabb és újabb tanításai hangzanak az ő életén keresztül hozzánk, a mi Urunktól, Istenünktől. Miközben olvasgatjuk József történetét, amely valahol az ő gyermek korában indul a leírás szerint, azzal, hogy álmokat lát, és ezeket az álmokat ismerteti testvérével, apjával, amely álmok arról szólnak, hogy ő előtte valamikor le fognak borulni testvérei, akkor József történeteit olvasva kíváncsian várjuk azt, hogy mi lesz ezekkel az álmokkal. József hosszú életútján, amely nagyon változatos, hol mélységek, hol magasságok jellemzik ezt az életutat, mintha feledésbe merülne az az isteni kijelentés, hogy tudnélik egyszer majd előtte leborulnak testvérei. Mi lesz az álmokkal? Mi lesz a kijelentéssel, amit régen kapott? És egyre nagyobb kérdésé válik ez bennünk, hiszen a történeteket olvasva látjuk, hogy József Egyiptomban van, a testvérei pedig Kánaán földjén. Józsefet halottnak hiszik és vélik, miközben József él. De az is igaz, hogy miközben kíváncsian várjuk és kutatjuk a választ, az a kérdés is fölmerül bennünk, hogy ha mégis megvalósul az a kijelentés, hogy József és az ő testvérei találkoznak, és még ezek le is borulnak előtte, mi lesz a folytatás? Mi lesz a folytatás? Hiszen József nem úgy került oda Egyiptomba, hogy gondolt egyet és útnak indult volna, hogy aztán majd valahogyan legyen. Nem arról van szó, hogy egy kis testvér elindul szerencsét próbálni a nagyvilágba, hanem arról van szó, hogy József a testvérei gyilkos indulata miatt kerül Egyiptomba. Nos, ha újra találkoznak, mi fog akkor ott történni? Mi lesz a folytatás? Ma erre a két kérdésünkre keressük a választ az igében, és mindarra, amit József történetén keresztül Isten megtanít nekünk ezzel kapcsolatosan. Nem szabad elfelejtenünk, olvasva József történetét, testvéreim, hogy elvárásunknak, kíváncsiságunknak az alapja Isten kijelentése. Nem József találta azt ki, hogy az ő testvérei majd egyszer leboruljanak előtte, hanem Isten jelentette azt ki, hogy ez így lesz. És ez egy nagyon fontos momentum. Ezért várhatjuk, és ezért kutathatjuk, hogy mikor és hogyan fog mindez a kijelentés beteljesedni. József történetében újra csak megerősítetik az a képünk Istenről, hogy amit ő magáról kijelent, az mind beteljesedik. Isten sohasem hazudik, testvérek. Sohasem ígér könnyelműen. Isten sohasem beszél félre, hanem következetesen betölti hűséggel és igazsággal mindazokat a kijelentéseit és ígéreteit, amelyeket valaha kijelentett és megígért. Ez nem történhetett másként Józseffel is. Az ő életének erősítenie kellett ezt az igazságot, hogy az Isten, aki nekem kijelentést adott, az az Isten ilyen Isten. A Kánaánban is bekövetkezendő éhínség elkényszerítette Egyiptomba József testvéreit. Akkor József már régóta a fáraó kormányzójaként irányította az országot, és rendezte a dolgokat. Jönnek a testvérek, és leborulnak a kormányzó előtt, mert ők idegenek, nekik nem elég, ha pénzük van, nekik kérni is kell. Az egyiptomiak fizetnek és viszik a fölraktározott gabonát, de az idegeneknek oda kell jönniük a kormányzó elé, el kell ismerniük az ő hatalmát, le kell borulniuk előtte, hogy aztán majd kaphassanak a pénzükért. Testvéreim, soha senki nem gondolta volna, sem József, sem az ő testvérei, sem az ő apjuk Jákob, hogy az Isten ígérete így fog célhoz érni. Az emberi fantázia nem lett volna elég ahhoz, hogy kitalálja és megszerkessze azt, hogy az egykor elszakadt szálak újra összeérjenek. Sok mindent gondolhatott József ifjúságában arról, hogy hogyan s miként fog az Isten ígérete beteljesülni. A testvérek már akkor is rosszallották József álmát, amikor az beszélt nekik. Ők talán inkább felejteni akarták mindezt, de az Isten, aki Józsefnek azokat az álmokat adta, nem felejt. Ő következetes, és ha kell, átrendezi a történelmet, átrendezi a földrajzot, átrendezi a természetet, hogy az ő ígérete beteljesedjen. És lássátok meg, az elszakadt szálak Isten munkája nyomán újra összeérnek. Az ember gyakran esik abba a hibába, meg kísértésbe, hogy ki akarja találni az Isten útját. Az embert kísérti az, hogy a hit helyett logikázzon. József története most arra tanít bennünket, hogy higgyünk, és végezzük a dolgunkat. Az Úr majd megcselekszi, amit megígért. Bízd magad az Úrra, hagyjad a te utadat az Úrra, és járjál abban, amit ő néked adott. Testvéreim, az ember, a század embere, az ezred embere mindent meg akar fejteni, és tudni akar. Se szeri, se száma azoknak a merész vállalkozóknak, akik az Isten kijelentését is szóról szóra, napról napra kívánják megfejteni. Vesszük a bátorságot ahhoz is, hogy amiről azt mondta Jézus, nem tudom azt a napot és nem tudom azt az órát, amikor majd eljövök erre a földre. Nos, az ember veszi a fáradtságot és veszi a bátorságot, hogy még erre is kísérletet tegyen. Majd mi megmondjuk. Majd mi filmre visszük. Milyen lesz az apokalipszis? Majd megmutatjuk az embereknek, mintha valamit is látnánk. Pedig csak hinni kellene. Neked is csak hinni kellene. Nem azon logikázgatni, hogy az Isten
hogy tud téged megsegíteni, hanem egyszer ki kellene próbálni azt, hogy hiszel. És majd az Isten a maga idejében megmutatja, hogy amit ígért, amelyet elmondott, az mind megáll. De mit is ígér az Úr? Mert mondhatja bárki közülünk azt, hogy én nem álmodtam olyat, mint József. Mondhatná bárki közülünk azt, hogy nekem nincsenek ilyen ígéreteim. Kedves testvéreim, az Isten kijelentése, a Szentírás tele van ígéretekkel. Ebben a könyvben egy halom olyan ígéret van, amely azoknak szól, akik nem hisznek. És ebben a könyvben, a kijelentésben megszámlálhatatlan sokasága van azoknak az ígéreteknek, amelyek azok szólnak, azokhoz szólnak, akik hisznek az Úrban. Ha hiszel az Úrban, akkor te ígéretek birtokosa vagy. Persze mondhatja valaki azt, hogy ezek olyan általános ígéretek, amik a Bibliában vannak. Nem testvér, ha te az Úré vagy, akkor te fiú vagy. És az Úrnak minden ígérete a tied. Az Úr ígéreteit sokszor úgy kezeljük, hogy váljon a személyessé. Majd akkor hiszem el, ha személyesen nekem szól. Mert az általános ígéret az nem olyan nagy dolog. Véljük sokszor. Testvéreim, Isten általános és személyes ígéretei soha nem mondanak egymásnak ellent. Az Isten általános ígérete, ha ugyan lehet erről így beszélni, ugyanolyan komoly és erős, mint az, amit azok közül neked és nekem személyesen aláhúz. Mert tulajdonképpen a személyes ígéret nem más, mint az Isten által kiemelt általános ígéret. Mintha az Isten egy színes kiemelőt fogna a kezébe, és miközben olvasod az ígét, az Isten kiemel neked valamit. Mindenkinek szól, de talán ott akkor, abban az órában, abban az élethelyzetben az Isten neked akarja kiemelni, neked akarja a szemed elé hozni, hogy én ilyen vagyok. Drága testvéreim, Isten ígéretei mind igazak. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy olvassátok és olvassuk így a Szentírást. Mit ígér Isten nekünk, fiaknak, akik hiszünk? És arra bátorítalak benneteket, hogy higgyük el ezeket az ígéreteket. Hagyatkozzunk rá ezekre az ígéretekre. Ne akarjuk kikényszeríteni, ne akarjuk megcsinálni, hogy a dolgok úgy történjenek, hogy az az ígéret majd be kelljen teljesüljön. Arra hívlak benneteket, higgyetek Jézus Krisztusnak. Higgyétek el azt, amit ő kijelentett. És miközben éljük az életünket, megtapasztaljuk és átéljük, hogy mindaz, amit ő elmondott, igaz és beteljesedik. Eljönnek a testvérek, ők csak gabonáért jönnek, a maguk kis pénzével, aranyával, leborulnak ott valaki előtt, akit az egyiptomi ruhában, öltözékben nem ismernek, aki maga is sokat változott az élet iskolájában, és miközben a dolgok ebben a természetes vagy természetellenes menetben mennek, beteljesedik egy ígéret, a testvérek, a nagyok leborulnak a kicsi előtt. Hát ilyen az Isten, így rendez az Isten, kell-e kételkednünk? Mi lesz az álmokkal? Mi lesz azzal, amit Isten kijelentett? Testvéreim, Isten beteljesíti azt, neked és nekem. Ha azt ígéri Isten, hogy élni fogunk, akkor élni fogunk. Ha azt ígéri Isten, hogy kirendeli számunkra a napi eledelt, ha azt ígéri az Isten, hogy drágábbak vagyunk neki az ég madarainál, akkor hidd el, hogy ez így is van. Meg fogod tapasztalni, és át fogod élni, hogy az Isten nem beszél levegőbe. Ha az Isten azt mondja, hogy Jézus Krisztusért fiú vagy, akit az Atya szeret, és akinek az Atya mindent odaad, akinek lakóhelyet készít a mennyben, akkor hidd el, járd az utadat itt a földön, azzal a bizonyossággal, azzal a hittel, hogy amit az Úr ígért, az megáll és igaz. Tudjátok, Isten ígéretei azok, amelyek bennünket újból és újból fel tudnak emelni, és amelyek a mi életünkben az erőt és a továbblépést jelentik. Az Isten ígéretei. Amikor minden összeborulni látszik, akkor gondolkozz el azon, hogy mit ígért neked az Isten. És ha föltekintesz az Úrra, akkor majd tapasztalni fogod, hogy azok a pillanatnyi, könnyű szenvedések, ahogy az apostol erről beszél, múló fájdalmak, ahhoz képest, amit az Isten neked és nekem elkészített. Látjuk tehát, hogy hogyan kezeli Isten ezt a történetet, az ő ígéreteit József életében, és most nézzük meg azt a másik kérdést is, hogy miután a testvérek leborulnak ott József előtt, mi is történik. Szeretjük a happy endes történeteket. Ezek a könnyen eladható történetek, amelyek jól és szépen fejeződnek be. Ahol a gonosz elnyeri méltó jutalmát, a jó pedig élvezi a jóságának gyümölcsét. Mégis megdöbbentő számunkra az, ahogyan József történetét olvassuk, hogy hogyan is kezeli József ezt az egész ügyet. Visszaélhetne József a hatalmával, hiszen ő már az első találkozáskor fölismerte a testvéreit, de nem teszi. Pedig azok egykor a legsúlyosabb vétket akarták vele szemben elkövetni. Azt olvassuk, hogy amikor látják Józsefet feltűnni ott a pusztában, arra az elhatározásra jutnak, hogy öljük meg őt. A legsúlyosabb vétek, amit talán ember elkövethet ezen a földön, megölni a másikat, kiontani a vérét, és ez most egy testvérrel kapcsolatosan született meg azoknak szívében. Elmúlhat egy ilyen dolog? Miről van itt szó? Sokan azt gondolják, hogy az idő bizonyára gyógyhatású, de el lehet ezt felejteni? El lehet felejteni azt, amikor emberek rosszat gondolnak ellenünk? Meggyógyítja ezt az idő? Vagy miről van itt szó, amikor József történetét olvassuk? Valami nagy vonalúságról? Most már úgy, mint a fáraó kormányzója, megengedheti magának, hogy megbocsásson? Vagy feledésről van szó? Hogy a feledés homályába került József életében mindaz, ami egykor ott a pusztában történt? Vagy netalántán elnézésről van szó? Hogy József úgy csinál, mint a nem történt volna semmi, elnéz a dolgok fölött vagy mellett? Nem, testvéreim, itt másról van szó. József történetében megbocsátásról van szó. Józsefet úgy látjuk az Ószövetségben, mint a mi Urunk Jézus Krisztus előképét. És ha most ebből a szemszögből vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy mit is tesz József. Rendezi a megromlott és megszakadt kapcsolatot. És az ő testvéreinek hozzáállásától függetlenül kész erre.
Már ott az első találkozásnál megbosszulhatta volna a dolgokat, hazazavarhatta volna őket, vagy rájuk süthette volna azt, hogy kémek vagytok, és kivégeztethette volna őket, de József rendezi a megszakadt kapcsolatot, megromlott dolgokat állít helyre. Később az ő testvérei bizonyságát adják a bűnbánatuknak. Már tudják és bánják is azt, amit tettek. Sírnak József előtt, és bevallják előtte azt, amikor még nem tudják, hogy Józseffel beszélnek, hogy hogyan csapták be az apjukat. Kitárják előtte a szívüket. Nem arról van szó itt, hogy a testvérek annyit mondanak, bocsika, ahogyan manapság elintézni szeretnénk ügyeket. Nem azt mondják Józsefnek, elnézést kérünk, ilyen az élet. Komoly bűnbánatról van itt szó, és József megbocsát. Ez nem azt jelenti, mintha nem történt volna semmi. Testvérek, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy csinálunk, mintha nem történt volna semmi, mert történt. És azt, ami megtörtént, nem lehet, nem vagyunk rá képesek, meg nem történté tenni. Nem tudunk úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi. Amikor indulatos vagy, amikor oda mondogatsz, és jössz a bocsánat kéréseddel, akkor nem lehet azt csinálni, mintha nem történt volna semmi. Mert megtörtént, kimondtad, megsértetted, megbántottad. Akkor mit jelent a megbocsátás? Azt jelenti, testvérek, hogy helyreállítás, visszaállítás. József, mint Jézus előképe, ezt teszi. És úgy teszi, ahogyan Jézus is tanította nekünk. Nagyon elgondolkoztató az, hogy amikor az édesapa Jákob meghal, akkor a testvérek kétségbe esnek. És arra gondolnak, most jön József bosszúja. Eddig bizonyára apánk miatt volt kegyelmes és irgalmas hozzánk, de majd most bizonyára lecsap, és megbosszulja mindazt, amit vele tettünk. És amikor ezzel a dologgal odajönnek József elé, és azt mondják Józsefnek, az apád azt mondta nekünk, mielőtt meghalt, hogy kérjünk bocsánatot tőled, akkor kiderül az, hogy valójában ezek a testvérek még fel sem fogták, hogy mit jelent a bűnbocsánat. Ők azt hiszik, hogy ez majd most fog megoldódni. Ők azt hiszik, hogy majd most fog helyreállni a dolog. De ez a dolog már régen készen van József szívében. Ők még fel sem fogták, hogy a dolgok helyreálltak és visszaálltak. Kedves testvéreim, mi is a folytatás? A folytatás a megbocsátás. Az a megbocsátás, amely után van holnap, amely után van folytatás. Mert ahol nincsen megbocsájtás, ott nincsen holnap és nincsen folytatás sem. Ott csak romlás van, méreg van, harag van és fájdalom van. A megbocsájtás az, ami azt jelenti helyreállítás, visszaállítás. Isten is ezt tette velünk emberekkel, mert elrontottuk a vele való kapcsolatot. Az ember tönkretette az Istennel való kapcsolatát, és mit tesz Isten? Azt mondja, csináljunk úgy, mint a meg se történt volna. Nem, Isten elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust, és helyre állítja általa a megromlott kapcsolatot. Jézusnak meg kell halnia, meg kell hoznia az áldozatot az Atya béküléséért, azért, hogy neked és nekem békességem lehessen. Jöjjél Jézus Krisztushoz, testvér, mert nála van a bocsánat. És akinek Jézus Krisztus még nem bocsátott meg, az nem tud megbocsátani a másik embernek sem. Ha te Jézus Krisztusé vagy, akkor tudnod kell, hogy mit jelent az ő bocsánata. Hiszed-e, hogy ő helyreállított valamit? Helyreállította a kapcsolatodat Istennel? Hiszed-e ezt, testvér? Jaj, nem sokszor olyanok vagyunk-e, mint József testvérei, akik fölött noha ott az ígéret, amely arról szól, hogy Jézus Krisztusért az Atya megbékült velünk, mi mintha újra és újra jönnénk az Istenhez. Mintha nem hinnénk el, hogy mi tényleg fiak vagyunk. Mintha nem hinnénk el, hogy az Isten megbékült. Mintha nem hinnénk el, hogy Jézus Krisztus valóban helyreállította és visszaállította azt, ami egykor elromlott. Megtörtént, de mégis visszaállította. A helyreállítás az Istennel való megromlott kapcsolat helyreállítása. Erre van neked is és nekem is szükségünk. Ezt tette meg Jézus, és ez az, amit nekünk el kell hinnünk és hittel meg kell ragadnunk, ahhoz, hogy képesek legyünk mi magunk is megbocsájtani. Mert a mi megbocsájtásunk sokszor csak elnézés, a mi megbocsájtásunk sokszor csak az idő hamis gyógyítása, a mi megbocsátásunk olykor csak fellengző nagyvonalúság, de most Isten arra hív téged, hogy ahogyan ő megbocsájtott neked, helyreállított valamit, amit te nem vagy képes helyrehozni, így bocsássál meg te is a másiknak. Így állítsd helyre azt, ami elromlott és összetört. Nem kell azt gondolni, hogy nem történt semmi, mert valami megtörtént, amitől harag, vagy kétség, vagy indulat van a szívedben, mégis Istennél ott van a helyreállás és a visszaállás. Hányszor lehet valamit helyreállítani, kérdezték Jézust a tanítványok. Hányszor lehet egy vázát, ami leesett az asztalról, újra összeragasztani? Meddig kell vacakolni, bajlódni vele? Jézus azt mondja, nincsenek határa. Mert ilyen az Isten megbocsájtása. Nincsen határa. Azt mondja az apostol Jézus Krisztus, hogy ő minden bűnünkért eleget tett. Testvérek, gondolkozzunk el ezen a mai délután azon, hogy mit jelent az, hogy minden bűnünkért eleget tett Jézus. Olyan könnyen kivágjuk ezt az asztalra, és nem gondolunk bele, hogy ebbe benne van a gondolatod, benne van a cselekedeted, benne van a nézésed, benne vannak a szavaid, benne vannak a mulasztásaid, és ha csak egy napon próbálod összeszámolni azt, hogy mit jelent az, hogy minden bűnömért eleget tett, akkor az ember megdöbben, hogy én ilyen vagyok. Hogy én ilyen vagyok. De ő mindenért eleget tett. Hányszor bocsájtott meg? Mennyit bocsájtott meg? Meddig tart az ő kegyelme? Az övéinek mindent megbocsájtott. Mindent elkészített. Hadd hívjalak benneteket így Jézus Krisztushoz. Csodálkozzunk bele az ő áldozatának és bocsánatának mélységébe, mert aki ezt megérti, hogy nekem mennyit engedett el az Úr, az fog tudni másnak is elengedni. Az fog tudni majd azon is munkálkodni, hogy a másikkal való kapcsolatom helyre álljon. Látjuk József életét, akinek az életében a dolgok áldásosan alakultak. Isten szempontjai szerint élt József, és az Isten megengedte azt, hogy Egyiptomban lakjon. Nem csak gazdagon, hanem meglátva az ő fiainak fiait harmad íziglen. Adja Isten testvérek, hogy az ő követésében járva megnézhessük, megtapasztalhassuk minden ő áldását. Ezért hív ma is az ő követésére, és ezért bátorít bennünket arra, hogy ígéreteiben, szeretetében ne kételkedjünk. Amen.
Kedves testvéreim, a 265. számú dicséretünk negyedik versét énekeljük most, válaszolva Isten igéjére. A 265. számú dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd.
Számtalan sok, Uram, és eszközöd, rehánk is szent áldásod, bőséggel öntözöd, művednek akadálya, szünetje nincs soha. Tisza, mint kívánja, gyermekeid java.
Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szerető úrunk, arra kérünk, taníts meg bennünket a hit igaz útjára, és növeljed a mi szívünkbe a bizalmat, hogy ne kételkedjünk te benned és a te szavadban, amelyet tudtunkra adtál a te kijelentésedben. Bocsáss meg nekünk, hogy tele van a szívünk kételyekkel, tele van a szívünk vádaskodással, értetlenséggel, miközben te annyi ígéretet adtál nekünk, akik hiszünk te benned. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre megismerjük, és komolyan is vegyük mindazt, amit te számunkra kijelentettél, hiszen a te ígéreteiddel szeretnél bennünket fölemelni, a te ígéreteiddel szeretnél bennünket megszabadítani, a te ígéreteid által szeretnél örömöt és boldogságot hozni a mi életünkbe. Adjad, Urunk, hogy ne kételkedjünk benned, hanem teljes odaadással hadd legyünk készek kutatni mindazt, amit nekünk mondasz, mindazt, amit érettünk mondasz. Köszönjük, hogy most tanítasz bennünket a megbocsátásra is, és emlékeztetsz bennünket arra, a te szent asztalod körül különösképpen is, hogy milyen is a te megbocsájtásod. Hadd kérjünk most emberi kapcsolatainkért, azért, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy véve a te bocsánatodat, nehogy keményé váljon a mi szívünk egymás irányába. Taníts meg bennünket megbocsájtani, és emlékeztessé bennünket szüntelenül arra, hogy mi is a bocsánat. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Jézus Krisztus áldozatáért megbékéltél, és köszönjük te neked azt, hogy az átkot helyett a te szeretetedet öntözöd reánk. Köszönjük te neked azt, hogy helyreállhatott Jézus Krisztusért a veled való kapcsolatunk, ha hiszünk. Dicsőítünk téged azért, hogy ezért reménykedhetünk, és ezért lehetünk biztosak az örök élet felől. Ó, Úrunk, emlékezzél meg rólunk, hogy amikor most keresel, amikor utánunk jársz, akkor el ne forduljunk tőled. Így kérünk téged minden nyomorúságunkból, bajunkból, engedj most oda tekinteni te reád. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy megszabadítasz, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy azt ígérted, letörlöd a mi könnyeinket. Így kérünk téged minden testvérünkért, különösképpen is annak a családnak a tagjaiért, akik az elmúlt héten búcsúztak el szerettüktől, emlékezzél meg róluk, hogy hadd tudnának odafordulni te hozzád, és keresni téged. Köszönjük, hogy őket is szereted. Kérünk téged, Urunk, emlékezzél meg betegjeinkről, megfáradtjainkról, öregeinkről, fiataljainkról, gyermekeinkről, és fogadd a mi hálaadásunkat azért,
mert úgy cselekedtél és úgy cselekszel velünk, ahogyan mi azt nem érdemeljük. Legyen érte szívünk hálája, engedelmességünk a tiéd. Amen. Gyertek most közösen, imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mind a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat népünkre, nemzetünkre gondoljunk a himnusz éneklésével. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség. Amen. Kedves testvérek, néhány hirdetést hadd hozzak a gyülekezet elé. Hirdetem elsőrendben gyülekezeti alkalmainkat. Ma az Isten tiszteletünk után az énekkarosokat kérjük, hogy maradjanak itt énekkari próbára. Kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittant tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat a gyermekeket, akik esetleg az iskolai hitoktatásban nem tudnak részt venni, be lehet ebbe kapcsolódni. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel, majd este 8 órai kezdettel hívjuk a felnőtt konfirmandusokat. Pénteken 3:30 órai kezdettel hívjuk az első éves konfirmandusokat, az ifjúságot, majd 4:30 órai kezdettel a másod éves konfirmandusoknak tartunk oktatást. Pénteken este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk, és a Isten megsegít szokásainkhoz hűen, jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet, vele párhuzamosan pedig gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten pénteken 1 órai kezdettel a Tamás utcában utolsó földi útjára kísértük Faust Sándorné, született Pázmán Aranka, 56 esztendőt élt asszony testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt hozzátartozóit és szeretteit. Szomorú szívvel tudatom a gyülekezettel azt is, mindazoknal, akik ismerték őt, hogy hunyt Makai Béláné Sárika asszonytestvérünk, aki az Őszike utcai otthonnak volt a lakója. Temetéséről én még nem tudok közelebbit, ha tudok, akkor fogom majd hirdetni. Kedves, istenfélő asszonytestvérünk volt ő. Hirdetem a testvéreknek szeretettel azt is, és ez elsősorban egy kérés, hogy szeretnénk a templomnak a kertjét az építkezés utolsó fázisaként rendezni és helyreállítani. Ehhez kérnénk lehetőleg férfiak segítségét, és még az sem baj, hogyha esetleg akinek van, szerszámot is tudna magával hozni. Két időpontunk van erre, az egyik a péntek délután, a másik pedig a szombati nap reggeltől kezdve. Aki úgy érzi, hogy van lendülete, affinitása, ereje arra, hogy itt különböző földmunkálatok végzésénél segítsen, azt nagy szeretettel hívjuk, és egyúttal arra is kérjük, hogy mindazok, akik ebben részt szeretnének venni, névvel és telefonszámmal jelentkezzenek a gondnok úrnál. Lehetőség lesz erre majd az Isten tisztelet végén, vagy az iratterjesztésbe is jelezhetjük ezt, ha éppen a gondnok urat nem látjuk, vagy nem ismerjük. Ahogyan látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívom és várom ide mindazokat, akik az Úrral való találkozásra elkészültek szívükben és lelkükben. Arra kérem a testvéreket, hogy az úrvacsora osztás és vétel alatt maradjunk együtt, amíg a liturgiánk le nem zárul. Most mielőtt az úrasztalához jönnénk, Isten tiszteletünknek ezt a részét énekkel lezárjuk, és mindazok, akik nem kívánnak az úrvacsora osztáson jelen lenni, elmehetnek ezután az ének után. A 265. számú dicséretünk 7. versét énekeljük. A 265. számú dicséretünk 7. verse így kezdődik: Ő megcselekszi végre.
Velünk azt, ami jó, ösvényünk erőssége, Te vagy mindenható. Bár nehéz földi pályán, könnylepés tövés, de örök pálma vár ránk, útunk a mennybe víz.
Kedves testvéreim, az úrvacsorai közösségre készülve a 42. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik: mint a szép, híves patakra a szarvas kívánkozik.
Istenem, szomjú
Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, meghallottuk a szereztetés ígéit, engedve az apostol intésének, buzdításának, gyertek, álljunk most bűnvallással oda, ami Urunk Istenünk színe elé, imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, nincsen bennünk semmi jó, ami méltóvá és alkalmassá tenne bennünket arra, hogy veled így közösségre lépjünk. Nincsen bennünk semmi jó, ami alapján azt remélhetnénk, hogy amikor eléd állunk ítéletre, te megkegyelmezel nekünk. Nincsen bennünk semmi jó, amely által embertársainkkal jót tehetnénk. Ezért jövünk te hozzád, megvalva nem csak alkalmatlanságunkat, nem csak bűnös voltunkat, hanem egyúttal kérve is tőled a bocsánatot, hiszen nálad van a bocsánat Jézus Krisztusért, akiről szólnak-e jegyek is itt közöttünk. Urunk, kérünk, légy irgalmas hozzánk a te fiadért. Az ő nevében jövünk most te eléd, egyen-egyenként mindnyájan, és úgy is, mint közösség. Mindazt, ami történt, nem tudjuk meg nem történtté tenni életünkben, de hisszük, hogy fiad Jézus Krisztus által mégis helyreáll a veled való igaz és élő kapcsolat. Köszönjük, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért élvezhetjük a te javaidat. Így segíts most meg bennünket ez asztal körül, és adjad, hogy ne kárhozatunkra és ítéletünkre legyen az idejövetel, hanem hadd legyen ez üdvösséges találkozássá te veled építő szeretet kapcsolattá egymással. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk alkalmatlanságunkat az Úrral való találkozásra. Gyertek, valljuk meg most hitünket, hiszen mégis idejövünk az ő asztalához, azért, mert hiszünk. Valljuk meg ezt a mi üdvösséges hitünket, ami Urunkról, Istenünkről, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, a mi egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval lelkiismeretetek szerint. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Istennek eme kegyelméért, háládatosságból egész életeteket néki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztusért, ami szerető mennyei atyánk mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk most el helyünket, testvérek. Járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint. Az úrvacsora osztás és vétel alatt énekeljünk, a 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan az azt követő dicséreteket, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Az úrvacsora osztásban Békefi György, gondnok testvérünk fog szolgálni közöttünk. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanálak benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük te neked a találkozást, a látható jegyekben, mennyei édesatyánk, köszönjük te neked, hogy hitünket eképpen erősíted, és így bátorítasz bennünket arra, hogy ne kételkedjünk ígéreteidben, igazságodban és szeretetedben. Kérünk, légy velünk, hogy mi hálából mindazért, amit érettünk és velünk teszel, valóságosan neked szentelhessük életünket, és a te dicsőségedre élhessünk. Légy segítségű nekünk ebben, hogy járhassunk hitben és nem látásban.
Kérünk, őrizzél meg bennünket ezen a mai napon. Kísérjél otthonainkba, és taníts meg bennünket megszentelni a te napodat. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket a 61. Zsoltárunk 7. versének éneklésével. A 61. Zsoltárunk 7. versét énekeljük, amely eképpen kezdődik, és aztán vígan éneklek szent nevednek.
Mostan is mindörökké, és ha